Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai napunk témája látszólag, lehet, talán valójában is nem kötődik az előzőekhez, lehet, hogy nem lesz folytatása, de én mégis ezt választottam a mai napra. Ennek az oka pedig a tapasztalat, hogy nagyon sokszor beszélgetünk beteglátogatáskor, betegekkel találkozva. Előre tekintünk, vagy mi lesz a betegségünk vége, gyógyulást látunk-e, milyen lesz az elmúlásunk ebből a világból, megszűnésünk ebből a világból, és milyen lesz a folytatás is, főleg erre vonatkozik majd a kérdésünk. Gyerekek megkérdezik, hol van most a mama, mi lesz velünk az életünk, földi életünk után, hogyan kell elképzelni. Ismerek olyan idős úriembert, aki majdnem 100 éves, szó szerint majdnem 100 éves, és azt mondja, engem már csak egyetlen egy probléma érdekel, egyetlen egy dolog izgat, milyen lesz majd oda át. Próbáljuk ezt a kérdést kicsit körüljárni, ha sikerül ügyesen megszerkeszteni, akkor két leckét is szeretnék összevonni Fila Lajos atyának a Katolikus Családi Hittankönyvéből. Jó Isten szeretetébe ajánljuk ezt a munkánkat, Isten szent lelkét kérve, azt a lelket, aki életre keltette a halálból Krisztust. Ő adjon üdvösséget nekünk, egykor üdvözítse az elhunytakat, és adjon nekünk vigasztalást. A két kérdésünk lényegében tehát ez, kik jutnak közvetlenül a mennyországba, illetve hogy miben áll az ember üdvössége. Hogyha megkérdezzük, hogy kik jutnak közvetlenül a mennyországba, akkor egyházunk tanítása szerint azt mondhatjuk, hogy akik Istennel békében a szeretet minden adóssága nélkül halnak meg. Máté evangéliumában olvassuk 25. fejezet 34. versében, szentjeihez így szól majd az Úr az ítéleten, gyertek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől fogva nektek készített országot. Kevés ember törekszik arra, hogy Istennek egészen kedves legyen, szeretetét tökéletesen bizonyítsa. Ezért kevés ember kerül úgy az ítéletre, mint a szeretet remek műve, akinek nincs szüksége tisztulásra. Milyen szép ez a gondolat, a szeretet remek műve. Gondoljunk egy márványdarabra, mit lehet abból összeügyeskedni, mi lesz belőle, és mellette lássuk a Piétát, vagy a Mózes szobrot, Michelangelo érintésének az eredményét. Élő alkotások, szeretet remek művei akarunk lenni. Mindenkit úgy tekintünk, hogy halála után a tisztító tűzbe jut, akiért imádkoznunk kell. Ugyanakkor a vértanúkra gondolunk, akkor örülünk, úgy gondolkodhatunk, hogy nyomban halálok után az üdvözültek közé kerülnek. Egyházunk azt tanítja, hogy akik a keresség után személyes bűn nélkül, vagyis a bűn és a büntetés nélkül halnak meg, a rosszra hajló természet ellenére nyomban a mennyországba jutnak. Ehhez kegyelmi állapotra van szükség. Kegyelmi állapot szükséges. Már is megkérdezhetjük magunktól, hogy mit tegyek ezért a kegyelmi állapotért. Hát tudjuk a választ. Mert próbáljuk megélni ezt a pillanatot, ezt a mai napot bűn nélkül, közelebb kerülve, nem a végső célunkhoz, a végső állomáshoz, a halálunkhoz, hanem közelebb az élet urához, az élet szerzőjéhez, hogy már most, akik meghaltunk a bűnnek, meghalunk ennek a világnak, benne is általa élhessünk. János evangéliumának 3. fejezetét szemléljük egy kicsit, a Nikodémus jelenetet. Látjuk őt, farizeusok között ott van Nikodémus, zsidó tanácsos. Ő ének idején fölkereste Jézust, és így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hiszen senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe vittél, ha nincs vele az Isten. Jézus ezt felelte neki. Bizony, bizony, mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus megkérdezte, hogyan születhet valaki, amikor már öreg, csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék. Erre Jézus azt mondta neki, bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és szent lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondom, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van vele mindenki, aki a lélekből született. Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus ezt válaszolta. Izrael tanítója vagyis, nem érted? Bizony-bizony, mondom neked. Arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit látunk. Mégsem fogadjátok el a tanúságtételünket. A földi dolgokról beszélek, és azt nem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek. Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alá szállt a mennyből, az emberfia, aki a mennyben van. Amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mai gondolatainkat, ezt a tanítást keretbe foglalja Franco Zeffirelli filmjének, a Rómeó és Júliának a zenéje, amelyet Nino Rota szerzett. Tőle fogjuk hallani az elkövetkező betéteket is, szép kis zenéket. Az első kérdésünk, miben áll a szeretet adósága? Életünket Istennek kell ajándékozni, ez a válasz. Életünket teljesen Isten hatalmába kell adnunk, ajándékul, különben nem valósíthatjuk meg a szeretetet, amely életünk tökéletessége és üdvössége. Ez azt jelenti, hogy akaratát feltétlenül teljesítjük, és készen vagyunk minden áldozatra érte. Olykor valóban az életünkbe, földi boldogságunkba kerül az ő akaratának teljesítése. De ha szerencsések vagyunk is a földön, szívünk szabadságát biztosítani kell a belső lemondással, hogy adott esetben készek legyünk minden áldozatra. Az Úr Jézus figyelmeztetése jut eszünkbe, Máté 16. fejezet 24. vers. Aki elveszíti életét én érettem, meg fogja azt találni. Milyen csodálatosak ezek a kulcsfogalmak. Istennek ajándékozni az életet. Áldozat, lemondás, és nem másnak, hanem ő neki. Vannak sokan, akik azt mondják, hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy lehetséges Istennek áldozni, adni valamit, nem csak, hogy miért lenne rá szüksége, hanem hogy helyezhető ezzel. És ugyanakkor pedig észre sem veszi az ember, hogy mekkora áldozatokat hoz, sokszor milyen hiábaló fölösleges dolgokért, hogyan dobja oda az életét gondolkodás nélkül, hogyan teszi tönkre az életét, szeretetből bár nem realizálja, hogyan éli meg azt, amit talán el is vetne, vagy nem tud megfogalmazni, de mégis amire szíve indítja. Ha Istennek adjuk ezt az életet, onnantól kezdve benne megszentelődünk. Ő visszaadja a szív szabadságát, elfogadja a mi lemondásunkat, elfogadja, hogy elveszítjük a mulandót, hogy aztán benne és általa megtaláljuk az örököt. A következő kérdésünk az így folytatódik, hogyan áldozhatjuk fel magunkat Istenért, és csodálatos, talán meglepő a válasz, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus által, általa áldozhatjuk fel magunkat Istenért. Ha az Úr Jézus kegyelme bennünk van, akkor már Istené vagyunk. De magunknak vállalnunk kell az ő életét, hűséges követésével. Az Úr Jézus példát adott nekünk, hogyan kell szeretnünk Istent és fele barátainkat. Követésének hősies formája az evangéliumi tanácsok vállalása az Isten országának szolgálatára. Bárhol szolgáljuk is azonban az Istent, a szeretet megmutatja azt az áldozatot, amelyet, ha becsületesen vállalunk, fel kell áldozzuk magunkat. Nem én áldozom fel tehát magamat, hanem van már közben járom szószólóm, akinek az áldozatát követhetem, aki a legkedvesebb, és talán egyetlen áldozat, amelyet Isten kegyesen fogad. Általa ajánlom föl magamat, általa áldozom föl magamat Istennek, Krisztus által. Kérdezzük meg, hogy milyen az üdvös lelkület. Az igazság szeretete az üdvösség szelleme. Kezünkbe vesszük a Szentírást, halljuk Jézus szavát, aki a világosság fiainak nevezi az igaz lelkeket, akik az üdvösség útján járnak. Ezek nem a földi érdekeket keresik, hanem az igazságot, melynek győzelmért mindent megtesznek. Az igazság Istentől származó világosság, ezért Istent szeretik benne. Zsoltáros szavait idézzük, amikor azt mondjuk, hogy éhezik és szomjazzák az igazságot. Mert azt mondja a Zsoltáros, hogy vezess és oktas engem igazságodra. Meg azt olvassuk ez a 84. Zsoltár, hogy hűség sarjad a földből, és igazság tekint le az égből. És ami nagyon fontos szem előtt tartanunk, a 8 boldogság tanítása, mert ebben figyelmeztet minket az Úr Jézus, hogy milyen az igaz lelkű ember, aki hűséges a szeretetben. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Jézus így folytatja, boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Egy kicsit konkrétabban közeledve a kérdéshez, a kiinduló kérdéshez, ki jut a mennyországba, azt kérdezhetjük, hogy tudjuk-e valakiről biztosan, hogy a mennyországba jutott. Teljes bizalommal tekintünk az egyház szentjeire. A szentség természet fölötti követelménye miatt sokan kétségbe esnek, és nem hiszik, hogy egyáltalán valaki is üdvözülhet. Volt alkalom, amikor az apostolok is ebbe a kis hitűségbe estek, és azt kérdezték az Úr Jézustól, hogy hát akkor ki üdvözülhet? Lehet ezt másképp is hangsúlyozni, hát akkor ki üdvözülhet, és még ezerféleképpen finom árnyalatokkal. A lényeg ugyanez. Talán kicsinyhitű vagyok, kételkedem, de a legjobb helyre fordulok a válaszért. Jézus pedig azt mondja, hogy embernek ez lehetetlen, de Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Az egyszerű ember azt mondja, miért adott életet, miért adna életet, hogyha nem akarja, hogy ez beteljesedjék. Miért hagyna elveszni, aki szeretetből hívott létre? Miért ne adna meg minden segítséget és kegyelmet, hogy beteljesedjék az életem? Akadnak olyanok, akik készségesen elfogadják Isten kegyelmét, mellyel győzelemre viszik a szeretet szándékát. Ezek a szentek, akiknek hatalmas seregét ismerjük, és nagyon fontos, élő valódi kapcsolatot ápoljunk velük, tanulmányozzuk, figyeljük, kövessük az ő példájukat, számítsunk az ő segítségükre, és hogy ez nyilván még bensőségesebb legyen, ápoljuk a velük való kapcsolatot, gondolataikat, a szavaikat, és a kegyelmi rendben az égi hazafelé tekintve akarjunk velük találkozni. És talán ez kimondható, figyeljünk a válaszaikra, közbenjárásukra, útmutatásukra. Az egyház hatalmat kapott arra, hogy az üdvösség útján vezessen minket, és ehhez szükséges, hogy biztos ítéletet tudjon mondani az élet igazsága és példája felett. Ezt teszi, amikor szentjeinek életét megvizsgálja, és igazságukat kinyilvánítja számunkra, példaképül állítva őket, miután Isten igazolását is megkapták a csodákban. Rájuk tekintünk az égiek közösségére, magasztaljuk Istent, akinek igazsága nyilvánvaló lett általuk, aki példaképeket adott nekünk, aki támogató, közbenjáró, védelmező szenteket, testvéreket ad nekünk, akkor is és most is. Biztosak lehetünk-e a saját üdvösségünk felől? Kérdezzük. És jön egy újabb kulcsfogalom, hogy az üdvösségünket remélni kell, de nem lehetünk benne biztosak. Bizonyosság ideje ez később következik. Miután Isten mindenkinek megadja üdvösségéhez a kegyelmet, tőlünk függ, hogy üdvözülünk-e. Ez egy többenetes mondat szerintem. Tőlünk függ, hogy üdvözülünk-e, mert szeretjük beállítani, vagy van, aki így gondolkodik Istent, aki a végén, az út végén, és jönnek a szentpéteres ostoba képek a kapuban, kulcs, a csörgető Péternek a szellemes megjegyzései. Na most ezeket félre taszítva, azt mondjuk, hogy Isten életet adott nekünk, és mi vagyunk azok, akik élünk, vagy élhetünk, vagy éppen nem élünk az ő kegyelmeivel, akik műveljük saját üdvösségünket. Azt mondjuk, hogy Krisztus által már a világ meg van váltva, de hogy én ennek a gyümölcsét elnyerem-e, tulajdonképpen valóban rajtunk áll. Még egyszerűbben fogalmazva, a gyerekeknek ezt szoktuk mondani, hogy ha tudod, hogy a hétvégén összefoglaló után jön egy számonkérés, egy témazáró dolgozat, akkor már most magad készíted elő napról napra, energiát, figyelmet, munkát belefektetve, hogy sikeres és dicsőséges lesz az a jövő heti munka, jó eredménnyel, vagy pedig szégyenletes bukta, bukás, szánalmas eredmény, veszteség, semmi. Minden vagy semmi. Akaratunk azonban átláthatatlan, álhatatlan, minden pillanatban új feladat számunkra az üdvösség. Nem tudjuk ezt véglegesen biztosítani számunkra, hogy hogyan is tudnánk. A végső álhatatosságtól függ. A hitújítóknak súlyos eretnegsége az, hogy teljes bizonyossággal hinnünk kell üdvösségünket, és akkor üdvözülünk is. Ezt a tételt a tridenti zsinat határozottan elutasította. Miben áll akkor az ember üdvössége? Az ember üdvössége, hogy teljes életközösségben leszünk Istennel. A költő azt mondja, ó, szomjazott, boldog találkozás, ott se bűn, se szenvedés már nem lehet, és színültig merülnek majd benne meg. Azzal telít minket, ami benne más, örökkévaló és mindig új marad, végtelen és jelen pillanat. Ágoston szavát, gondolatát nem tudjuk elégszer idézni. Nyugtalan a szívünk, amíg Isten benned meg nem nyugszik. Isten a saját életét, a dicsőségét szánta nekünk, kegyelmével ezt fel is kínálta. Kevesebbel nem érhetjük be, mert egész lényünk erre van méretezve. Megvalósulása olyan boldogság, amely minden elképzelést és elgondolást meghalad. Az egyház tanítása azt mondja, a mennyország vagy örök boldogság, nem Istenné válás, hanem az ember felemelkedése a természet fölötti boldogságra, mely puszta értelemmel felfoghatatlan, a föld életben nem, csak a jövendő életben nyerhető el. Isten közvetlenül szemtől szembeni látása, önmagában élvezése. A dicsőség fényében látjuk Istent folytonosan és örökké. Mit jelent az élet teljes közössége? Ez a szeretet tökéletes győzelmét jelenti. A szeretet arra törekszik, hogy tökéletes, teljes ajándékot adjon és kapjon. Istenben ez valóság, mert az Atya és a Fiú életüket kölcsönösen és tökéletesen egymásnak ajándékozzák. Mi emberek ezt nem tudjuk megtenni, de az Úr Jézus megteszi bennünk, ha egyesülünk vele. Ő benne az Atyáé leszünk, és az Atya a miénk. Ez a mennyországban tökéletesen sikerül és kiderül. Egyformán boldog-e mindenki a mennyországban? Furcsa hangzik a kérdés, de nagyon gyakran találkozunk vele, és nagyon fontos kérdés. És a válasz is talán meglepő, mert amikor azt mondjuk, hogy az üdvözültek boldogsága egyformán teljes, de a dicsőségük különböző. Az üdvözültek vágya tökéletesen teljesül, maradéktalanul boldogok. Nem mindenki egyforma méretben és mértékben képes azonban Isten befogadni. Csak a neki juttatott kegyelem szerint történik ez. Ettől függ a dicsőség, vagyis Isten életének kinyilvánulása benne. Kiki a kegyelem mértéke szerint képes megdicsőíteni szolgálatával önmagában az Istent, mely megdicsőítés saját örök dicsőségének a mértéke. Teljesen független az tehát emberi tehetségeinktől, földi kultúránktól. A legegyszerűbb embernek is lehet nagyobb a dicsősége, mint a lángelméknek, a kultúra csillagainak. Általános tanítás az egyházban, hogy az üdvözültek seregét a dicsőség hármas koronája, aureola, így is nevezzük szép latin szóval, ékesíti. A dicsőség hármas koronája. Az első a vértanúság koronája, második a szüzesség koronája, harmadik a hitvallók koronája. Lehetséges-e bűn és szenvedés a mennyországban? Ez még meglepőbb kérdés, ha valaki így teszi fel. A mennyei üdvösség az teljes és örök. A vízió beáta, Isten boldogító színelátása teljesen kielégíti az embert. A szeretet törekvése beteljesedik véglegesen, mert Isten végtelen szeretetével találkozik. A gyűlölet viszont végérvényesen megszégyenül, hiába valósága nyilvánvaló lesz. Az üdvözültek képtelenek lázadni és gyűlölni, a kárhozottak képtelenek szeretni és hódolni a vád előtt, amely örök halálukat okozza. Jusson eszünkbe Ézsaiás próféta látomása az üdvözültekről, azt mondja, éneket zengve érnek a Sionra, s örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és újongás jár a nyomukban, mert fájdalom és síralom nem lesz többé. Az aggodalom, hogy unalmas lesz az örökös ének és újongás, igazán együgyű és primitív felfogásra val. Sokszor árulkodó valakivel beszélgetve, milyen elképzelése van az örök életről vagy a túlvilágról. Mennyire fájdalmas hallgatni, bocsánat a szóért, a sok butaságot, az alaptalan kitalációt, és mennyire nagy iparág az, amikor még jobban tömik a fantáziánkat képekkel és képzetekkel, még távolabb lökve bennünket a lényektől, és a helyes, egészséges istenképtől, és attól a vágytól, amely ennek a beteljesülésére vezet bennünket. Az örökké valóság ugyanis nyilvánvalóan nem hosszú időt jelent, hanem a valóság teljességének birtoklását, és ez minden hiányérzetet kizár. Mi hasonló az üdvösség öröméhez földi életünkben? Beszélünk igazi baráti és igazi hitvesi szövetségről. És bajos dolog az üdvösség boldogságáról beszélni annak, aki nem ismeri a szeretetet. Talán félünk, vagy nem szívesen, vagy óvatosan elmondjuk ezt a csodálatos szót, mert helyesen akarjuk keretbe foglalva használni, akkor, amikor kell. De itt most ténylegesen szükséges, hiszen ebben az állításban nagyon fontos, hogy aki nem ismeri a szeretetet, az vajon hogyan tud örök boldogságról beszélni, gondolkodni. Isten maga a szeretet, mondja János, szereted Istenét, kérjük, hogy tisztítsa meg a szívünket, és szívünk vágyát igazítsa, irányítsa a mennyország, a teljesség, az üdvösség felé. Aki nem ismeri a szeretetet, a testi önző örömök számára semmi kilátást nem nyújt a mennyország. Ott nincs kaja, pia, nő, ahogy szokták mondani. Mihelyt megízleljük azonban a valódi szeretetet, a lélek sajátos életét, örömét, azonnal fogékonnyá leszünk a mennyei dolgok iránt. Tapasztalat szerint az őszintén szerelmes ifjak, a gyermekükért aggódó édesanyák, édesapák, a barátjukat féltő lelkek megnyílnak a hit ígéretei előtt, mert annak az örömnek a teljességét sejtik meg benne, aminek az édességét már élvezték a jegyesi, hitvesi, szülői vagy éppen a baráti szeretetben. És végső kérdésünk, hogy melyek a hittételek a mennyországról. Nagyon Szent Egyház, amikor megnyilatkozik, vajon mit tud, mit mer állítani. Hittel kell valanunk tehát az egyház közösségében a következőket. Az első, hogy van mennyország, amely a mi életünk célja, üdvösségünk állapota és helye. Ez az egyház mindennapi tanítása. A második, hogy üdvösségünk abban áll, hogy Isten színről színre látjuk, és őt birtokoljuk. Ez 12. Benedeknek köszönhetjük ezt a megfogalmazást. A tridenti hitvallástól ered, hogy üdvösségünk, ez a harmadik pont, üdvösségünk természet fölötti állapot, Isten ajándéka. És hogyha a mennyországról szóló hittételeket úgy sorba vettük, akkor negyedikként ezt mondjuk befejezésül, üdvösségünk Istenben örök, teljes és elveszíthetetlen. Kedves testvérek, föltettünk két kérdést. Kik jutnak közvetlenül a mennyországba, illetve hogy miben áll az ember örök üdvössége? Nem csak minden szentek ünnepén, halottak napján szeretnénk erre gondolni, hanem gondolhattunk ma is. Ágostont idéztük, Szent Ágostont, nyugtalan a szívünk, míg Istenben meg nem nyugszik. Benned nyugszik meg a mi szívünk, Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.